Szeretettel köszöntelek bennőtöket, kezdjük meg pünkösdi előkészítőnket, keressük ki és énekeljük 234. számú dicséretünket, és annak mind a négy versét énekeljük el. 234, az első vers így kezdődik, ilyen kérjük Isten áldott szent lelkét. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Ebben a szeretetlen és egyre fagyosabb világban komolyan gondoljuk, amit énekben, imádságban már kértünk tőled, hogy árazd ránk meleged, a te szereteted csodálatos melegét, ezt a különös pünkösdi ajándékot. Jöjj közel hozzánk, Urunk, és te, aki a szíveknek vizsgálója vagy, cselekedjél velünk és cselekedjél bennünk, így irgalmasan. Köszönjük, hogy meghallgattál minket. Amen. Kedves testvérek, két helyről olvasom Istennek igéjét. Egyrészt a pünkösdi történetből, azt nem olvasom végig föl, és tulajdonképpen nem is arról fogok beszélni, de mindenképpen a pünkösdi történethez kapcsolódóan fogom mondani, amit mondandó vagyok. Magyarul a pünkösd vasárnap és pünkösd hétfői lelkipásztori szolgálatoknak nem megyek elébe, de mégis érinteni fogom, hiszen pünkösdi előkészítőn is vagyunk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből olvasok. Először néhány verset majd a római levélből. Amikor pedig pünkösdnapja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak, és lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltöltötte az egész házat, ahol ültek, és megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindegyikre azok közül, és megteltek mindnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Lakoznak pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minek utána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűlt a sokaság és megzavarodott, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni. Álmélkodtak mindnyájan és csodálkoztak, ezt mondván egymásnak, nem de nem galileusok é ezek mindnyájan, akik szólnak. Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk. 11. verset hozzáolvasom. Halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. A római levél 5. részéből, pedig az 5. vers 2. felét, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Kedves testvérek, ebben a pünkösdi történetben, amit először fölolvastam, és amit mindnyájan gondolom, akik igeolvasó, templomba járó emberek vagytok, jól ismertek, hallható, olvasható az ember számára talán a történet legkülönösebb megjegyzése éppen arról, amikor Isten lelke kitöltetik a tanítványokra, és ők Isten nagyságos dolgairól elkezdenek prédikálni. És az a különös dolog történik, hogy így mondja az ige, kezdtek más nyelven beszélni. Ez a más nyelv az izgalmas, különösen is izgalmas ebben a pünkösdi történetben. Az ugyanis, hogy a világ különböző tájáról Jeruzsálembe az ünnepre akkor érkezett emberek, akik különféle nyelveken tudtak beszélni, hogy érthették meg azt, amit Isten nagyságos dolgairól, a Szentlélek által megtelt, megtöltött tanítványok prédikáltak. Milyen volt ez a más nyelv? Kezdének szólni más nyelveken. Kedves testvérek, az nem vitatható, hogy valami különös nyelvcsoda történt itt. Egy rejtélyes, különös nyelvcsoda történt itt. Hiszen akik hallották, megdöbbentek, így írja az ige, hogy megzavarodtak, vagy összezavarodtak, hogy ez hogy létezik. Ott állnak előttük Jézus tanítványai, prédikálnak, Isten nagyságos dolgairól beszélnek, és a világ különböző tájáról, más-más nyelvcsaládból érkezett emberek egyként értik, hogy miről prédikálnak. Milyen nyelven beszéltek Jézus tanítványai pünköstkor? Kedves testvérek, sokféle gondolkozás, teológiai látás, megoldási kísérlet létezik arra nézve, hogy milyen nyelven beszélhettek. Mi volt ez a más nyelv? Kezdtek szólni más nyelveken. Vajon milyen lehetett? Hadd mondjak egy-két dolgot, amit a teológusok kigondoltak válaszképpen, és amelyek mind a mai napig közszájon forognak egyébként vallásos keresztény berkekbe. Nagyon érdekes válaszkísérletek vannak. Az egyik ilyen, hogy az ősi paradicsom nyelven beszélhettek. Azon a nyelven, ahogy Isten beszélt az első emberpárról, és ahogy ők beszéltek egymással, és ahogy nagy valószínűséggel, amikor együtt leszünk Isten országába, mi is azon a nyelven fogunk együtt beszélgetni és kommunikálni egymással. Egy ős paradicsomi nyelv lehetett, amit a Szentlélek eléjük hozott, és különös módon képesítette őket arra, hogy beszéljék ezt a nyelvet. És különös módon képessé tette a hallgatókat, hogy meg is értsék. Aztán van olyan teológiai látás is, hogy ez az angyalok nyelve volt. Az angyalok beszélnek egymással Isten országába ezen a különös nyelven, amiről csak ennyit tudunk, hogy más nyelven. Kezdtek szólni más nyelven, és csodálatos módon mindenki megértette azt. Valószínűleg, mondják teológusok, az angyalok nyelvén beszéltek. Egy kicsit földre szálltabb megfogalmazások is vannak. Ilyen például az, hogy vagy görögül, vagy latinul, ugye, a két nagy világkultúra nyelve volt, vagy görögül beszéltek, vagy latinul beszéltek, és ebbe az volt a különös, hogy Jézus tanítványai egyik nyelven se tudtak. Se görögül, se latinul. És mégis, mondják egyes teológusok, valószínűleg lehetséges volt, hogy a kettő közül valamelyiken tudtak megszólalni annak ellenére, hogy sose beszélték azokat a nyelveket. A leggyakrabban azonban az a vélekedés van, hogy ez egy extatikus állapotban megszólaló, különös elragadtatásban megszólaló, mint egy karizmatikus ajándékképpen megszólaló nyelv volt, amit csak a Szentlélek inspirációja alatt tud valaki mondani, és csak a Szentlélek inspirációja alatt tud más valaki megérteni. Ezért kellett a nyelveket megmagyarázni. A pünkösdi testvéreink, vagy pünkösdisták pedig egyenesen azt mondják, hogy ez a Szentlélek keresztsége, ez az új nyelv, szólni kezdtek új nyelveken, ők a más nyelvet azt mondják, ez egy új nyelv volt, nem tudjuk, hogy milyen, de ez a biztos jele annak, hogy valaki vette a Szent Lelket. A helyzet azt, testvérek, hogy valójában nem tudjuk. Az igazság az, hogy nem tudjuk, hogy mi volt a pünkösdi nyelvcsoda lényege. Mint hogy azt se tudjuk, hogy vajon Ádámmal, Évával, ők egymással és az Isten velük milyen nyelven beszéltek. Egyszerűen nincs megírva, nem tudjuk. Azt se tudjuk, hogy az angyalok a mennyben milyen nyelven beszélnek, mert nincs megírva. Ezért nem tudjuk. Lehet találgatni, de nincs kijelentésünk róla. De azt tudhatjuk, testvérek, hogy mi a lényege a mi számunkra ennek a pünkösdi csodának, a nyelvcsodának. Azt viszont tudhatjuk. Akkor ott az volt a lényeg, hadd soroljam föl a Bibliából, hogy pártusok, médek, elámiták, római jövevények, zsidók, prozeliták, krétaiak, arabok tökéletesen és hibátlanul megértették azt a nyelvet, amelyen szóltak a Szentlélek által Jézus tanítványai. Ez volt a lényeg. Olyan nyelven szóltak, amit minden hallgató tökéletesen megértett. Nos hát, testvérek, van egy közös nyelv, amin ha valaki beszél Isten nagyságos dolgairól, akkor mindenki megérti. Kicsi is, nagy is, okos is, buta is, zseni is, egyszerű ember is, mindenki megérti. Ez a nyelv nem az angol, nem a spanyol, nem is az eszperantó. Ez a nyelv, amelyik egy csodanyelv, ez a szeretet. Ezért olvastuk a római levélből ezt a különös igét. A mai alkalom központi igéjét, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által. Isten szerelme kitöltetett a szívünkbe a Szentlélek által. Igen, a szeretet az a nyelv, amelyen Isten nagyságos dolgairól a legérthetőbben lehet beszélni. Mindenki meg tudja érteni, ha ezt a nyelvet valaki tudja beszélni. Mindenki. Kedves testvérek, azért van igazán időszerűsége éppen pünköstkor ennek az igének, mert a világon a legtöbb gondot és bajt éppen a szeretet hiánya okozza. Ad abszurdum, minden baj mögött, ami a világban történt és történik, a szeretet hiánya van. Az, hogy ezt a nyelvet az ember nem beszéli. A tragikus az, amivel majd szembe kell néznünk, hogy vajon mi keresztények igazán beszéljük ezt a nyelvet. De hogy a világ minden drámája mögött ez a fajta analfabetizmus van, ez a fajta beszédkészségi hiány van, a szeretet csoda nyelvének a hiánya, az teljesen bizonyos. Az teljesen bizonyos. Alapigénk így szól, Isten szeretete, szerelme kitöltetett a szívünkbe a Szentlélek által. Vagyis Isten szent lelke tanítja meg az embert szeretni úgy, ahogy azt az Isten akarja. Miért? Hát nem tudunk szeretni. Mi az? Miért kell erre minket tanítani? Nem úgy születünk? Nem úgy alakul az életünk gyerekkorunk óta, hogy ott van bennünk a jóra való törekvés, a szeretni akarás, a képessége annak, hogy szeressünk? Miért kell erre minket megtanítani bárkinek is? Különösen is mi keresztények gondoljuk úgy, hogyha valaki, mi igazán szeretünk, mi tudunk szeretni, mi ennek a birtokában vagyunk, mi ezt gyakoroljuk. Tényleg tudunk szeretni? Ne siessük el a választ, hanem mi Biblián felnőtt emberek egy kicsit kezdjünk el gondolkozni. Mit mond az Ószövetségben az Isten a nagy parancsnak? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, lelkedből, minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Mit mond Jézus az övéinek? Új parancsolatot adok néktek. Új parancsolatot adok néktek, egymást szeressétek. Úgy, ahogy én szeretlek titeket. Ugye érdekes mindkét szeretet parancsnál, az Ószövetséginél is, és a Jézusi új szövetségnél is, hogy parancsba adja. Miért kéne parancsolni nekünk azt, amit tudunk? Miért kéne parancsolni nekünk azt, amivel kapcsolatban úgy gondolkozunk, hogy én ezzel rendelkezem? Ugyan miért parancsolná meg az Isten? Ha az életünk természetes folyásaként tudnánk szeretni, miért parancsolná? Márpedig parancsolja. Pál apostol, Isten szent lelke hatása alatt megírja a szeretet himnuszát, amit nem emberi szeretetről ír, hanem Isten csodálatos szeretetéről. És János, aki a Szent Háromság Isten emberileg fölfogható, csodálatos titkai legmélyét és legnagyobb magasságait járja, amikor el akar mondani röviden Istenről mindent, akkor ennyit mond róla, az Isten szeretet. Az Isten szeretet. Na térjünk vissza az alapigénkre. Az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe. A Szentlélek által, aki adatott nékünk, az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe. Kedves testvérek, hogyan is kell ezt érteni? Mit is jelent ez? Szeretni a másik embert a legemberibb vonás, a legemberibb valami, amit Isten elvár tőlünk. A legemberibb dolog, amit Isten elvár tőlünk. Szeretni a másik embert. Ha jól meggondoljátok, két dologra vagyunk teremtve. Istent dicsőíteni, és egymást szeretni. Semmi másra, erre vagyunk. Istent dicsőíteni, és egymást szeretni. Sőt, az emberi méltóságunk is éppen ebben van. Abban, hogy szeretjük egymást. Sőt, amikor azt mondja az írás, hogy Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, ez kizárólag a szeretetben igaz. A szeretet megvalósításában, a szeretet megélésében csak ott vagyunk Isten képére és hasonlatosságára megteremtve. Ezért döbbenetes kérdés az, hogy tudunk-e igazán szeretni, szeretünk-e? Vajon miért kell az Istennek parancsba adni? Vajon miért kell Jézusnak megparancsolnia? Vajon miért állítja elénk Pál apostol a szeretet himnuszát, hogy mérjük meg rajta, hogy tényleg tudunk-e szeretni? Azzal, ahogy Isten szent lelke hatására megéri, hogy a szeretet hosszan tűr, kegyes, el nem fogy, stb. És kiszalad a szánkon oly sokszor az, hogy az Isten, de vajon tudjuk, hogy az Isten igazán, majdnem kimondtam, hogy csak, hogy az Isten leglényegét tekintve a szeretet. Éppen ezért ennek ellenpontja, azt tudjátok, hogy a legembertelenebb dolog nem teljesíteni azt, amiért vagyunk, amitől a legemberebbek, emberibbek vagyunk. A legembertelenebb dolog nem szeretni. Nem szeretni. Testvérek, nem csak a gyűlölet embertelenség, hanem a szeretet hiánya is embertelenség. A közöny is az. A másikért felelősséget vállalni nem akarás is embertelenség. Én azt hiszem, a mi legnagyobb bűnünk a szeretetünk hiánya. A legnagyobb bűnt úgy gondolom, mi keresztény emberek a szeretet elhanyagolásával követjük el. Emlékeztek, hogy ne emlékeznétek az irgalmas samaritános történetére, ahol szerepel egy pap is, meg egy lévita is. Nézzétek meg, semmi rosszat nem csinálnak. Ott fekszik az úton az a félholtra vert, elmennek mellette, nem köpnek rá. Nem rúgnak bele, nem tesznek semmilyen megjegyzést rá, csak nem szeretik. Ezért irgalmatlanul elmennek mellette. A bűnük éppen az, hogy nem tudják szeretni azt a félholtra vertet. Látva a félholtra vertet, semmi rosszat nem csináltak, de elmentek mellette. Elmulasztották szeretni. Kedves testvérek, mi nem aktív gyűlölettel, hanem a szeretet elmulasztásával szoktunk vétkezni egymás ellen. A szeretet hiánya miatt pedig mennyi embernek fáj a szíve, a lelke, az élete, mert hiányzik az én szeretetem. Mennyien szenvedhetnek azért, mert én a legemberibb emberit nem tudom tenni, hogy szeressek, ahogy Isten akarja, ahogy Isten megparancsolta, ahogy Jézus megparancsolta. A házasságot a szeretet hiánya pusztítja. Minden emberi kapcsolat ott jegesedik el, ahol nincs szeretet. Elfagy minden emberi kapcsolat, amelyikben nincs szeretet. Hány öreg éli át, hogy nem szeretik? Hány gyerek éli át, hogy a legfontosabbat nem kapja meg? Ruhát, cipőt, ennivalót, igen. De nem szeretik. Minden emberi kapcsolatot ennek a hiánya pusztít és tesz tönkre. Kedves testvérek, az ember életének igazi fájdalmait ez okozza, a szeretet hiánya. És itt ezt a nehéz dolgot is ki kell mondani, hogy a szeretet hiánya a nem szeretés, az a Biblia szerint bűn, mert Isten parancsba adta, szeresd az Urat. Ha nem szeretem, szeresd a te fele barátodat, ha nem szeretem, Isten parancsa ellen vétek. Ez a bűn. Isten szava ellen vétek. A nem szeretés az bűn. Hányan élnek úgy, hogy tulajdonképpen senkit nem gyűlölnek? Igyekeznek senkinek nem ártani? Csak éppen nem használnak senkinek. Nem tudnak szeretni. Döbbenetes Pál apostolnak a szeretet himnuszáról mondott bevezető szavai azt mondja, hogy ha angyaloknak nyelvén tudok beszélni, ha minden tudományt ismerek is, ha olyan hitem van, hogy hegyeket kimozdíthatok, szeretet pedig nincsen én bennem, figyeljétek meg, mit mond? Nem azt mondja, hogy senki vagyok, azt mondja, hogy semmi vagyok. Semmi, döbbenetes. Szóval hegyeket mozdítható hittel is, de szeretet nincsen én bennem, semmi vagyok. Minden tudomány birtokába is, ha szeretet nincsen én bennem, semmi vagyok. Ha angyalokkal tudok társalogni, és még sincs szeretet én bennem, semmi vagyok. Nem senki, semmi, nulla. Döbbenetes. Semmi vagyok. Hát van bennünk vajon szeretet? Nem jó ezeket hallani, persze, tudom én. De meggondoltátok, hogy kiket szoktunk szeretni? Kire mondjuk azt, hogy ezt szeretem? Aki például az én megítélésem szerint az én szeretetemre méltó, azt talán tudom szeretni. Aki szerintem érdemes arra, hogy szeressem. Aztán van olyan, hogy hát szeretem azt, akiből valamilyen haszna van az életemnek. Szeretem azt, aki viszont szeret, viszonozza a szeretetemet. Szeretem azt, akinél a szeretetemmel valamit el tudok intézni, el tudok érni. De valójában összefoglalom, általában csak azokat tudjuk szeretni, ha tudunk egyáltalán, akiket könnyű szeretni. Akiket könnyű szeretni. Egy ismeretlent, egy rossz arcút, egy hitványt, egy senki embert, hiába is igényelné, nem szeretjük. Szeretjük azokat az embereket, akiket nehéz szeretni? Hát nem szeretjük. Nem szeretjük. Vajon kimondhatjuk, hogy van bennünk szeretet? Akkor kimondhatjuk. Jézus még azt is mondja, hogy aki bánt téged, átkoz, minden gonosz hazugságot mond rólad, azt is szeresd. Nem megy. Nem megy. Hogy értsük akkor ezt, hogy az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk? Az Isten szeret bennünket. Milyen természetesnek tartjuk ezt, és milyen könnyen kiszokott szaladni a szánkon. Az Isten szereti az embert, az Isten szeret engem, az Isten szeret minket. Olyan természetesnek gondoljuk, és olyan természetesen tudjuk elmondani is. Van valami jogosnak gondolt igényünk Isten szeretetére, ha önmagunkra nézünk? Van valami, amire azt mondom, hogy érthető, hogy szeret az Isten, vagy ezért biztos szeret az Isten, vagy van bennem olyan, amiért szeret engem az Isten. Vajon könnyű lehet Istennek bennünket szeretni? Mert mi úgy viselkedünk, mert a mi természetünk olyan, mert a mi gondolataink olyan tiszták, mert mi olyan becsületesek vagyunk, mert mi olyan komoly hívők vagyunk. Milyen alapon várnánk el azt, amit olyan könnyen kimondunk? Hogy az Isten szeret engem. Milyen alapon? Magunkban mire tudunk hivatkozni, hogy ezért, vagy Uram, remélem ezért? Vagy olyan jó lenne, Uram, ha ezért szeretnél. Az az igazság, testvérek, hogy joggal utálhatna az Isten mindannyiunkat. Kivétel nélkül. Arra éppen elég okot adunk, hogy utáljon. És ő mégis szeretni akar minket. Valahogy olyan az Isten szeretete, hogy hát annak ellenére, amilyen vagy, szeretlek téged. Mégis szeretlek. Bármilyen ember vagy. De hogyha ezt egészen a végletig feszítjük ad abszurdum, akkor Isten bennünk az ellenségét szereti. Mert olyanok vagyunk Istennel szemben, mint az ellenség. Nem csak kéri Jézus ezt, hanem gyakorolja. Ha meg akarod érteni Isten szeretetét, ezt a fölfoghatatlant, akkor a legközelebb akkor jutsz hozzá, hogyha a Golgotai keresztet nézed, és rajta Jézus Krisztust. Leginkább úgy érthetsz meg valamit ebből az érthetetlen szeretetből, ha nézed Jézust, aki lehozta Isten szeretetét, és a Szentlélek pedig szétárasztja ebben a világban, így a mi szívünkbe is. Kitöltetett Isten szerelme a szívünkbe. Érdemes ezen is egy pillanatig időzni, hogy a szívünkbe töltetett ki. Mi a szívünk a Biblia szerint? Mindenünknek a központja. Minden a szívünkből indul. Bármi valósul meg az életünkbe, az a szívünk mélyéről indul el. Mindennek a központi helye a Biblia szerint a szívünk. Kitöltetett Isten végtelen szerelme hova? A szívünkbe. Ahonnan minden kiindul. Ahonnan minden igazán származik. Oda töltötte ki a Szentlélek Isten szerelmét. És mindig úgy adja a Szentlélek a maga ajándékát, hogy amit ad, azt csak a Golgotai kereszten át juttatja el hozzánk. Sose kerüli meg a keresztet. Jézus mondta, hogy belőlem vesz, és rólam tesz bizonyságot a Szentlélek. Azért, hogy mindig lássam magam előtt Isten szeretetét, amelyik megbocsátó szeretet, de csak ott látom meg. Ezért a Szentlélek mindig a kereszten keresztül jön hozzánk. Sose hagyja ki belőle Jézust és a Golgotai keresztet. Sose. Kitöltetett Isten szerelme a mi szívünkbe. Isten azt akarja, hogy az ő szeretete a miénk legyen. Valahogy benne legyen a vérünkbe, a gondolatainkba, az indulatainkba, az érzéseinkbe, életvitelünkbe, mindenünkbe. Kitöltetett itt úgy van, hogy az eredeti szó, hogy kiárasztotta Isten. Szóval a szeretetét nem így csöpögteti, hogy egy csöpp, két csöpp, kitöltetett. Ki öntötte ránk Isten a maga szeretetét? Gazdagon. Kiárasztotta. Pünkösd óta nem mondhatja egyetlen hívő keresztény ember, hogy ezt a szegény embert nem tudom szeretni. Ennyi szeretet nincs én bennem. Hát nem csöpögtetve kapjuk. Árasztva adja az Isten. Nem mondhatod, hogy nem tudom szeretni. Az Isten is a teljes szívét, lelkét, mindenét, a fiát beleadta abba, hogy szeressen bennünket. Ha erre gondolsz, el tudja érni Isten szent lelke, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Kitöltötte Isten az ő irántunk való végtelen szeretetét, a szívünkbe töltötte, a szent lélek által töltötte. Legyen övé a dicsőség, miénk orcánk pirulása, és a bűnbánatban utol tudott érni bennünket az Isten lelke szeretet dolgába, akkor csendesedjünk el előtte, és kérjük azt, amit énekeltünk. Ó, árazd ránk, szent lélek, a te melegedet, szereteted csodálatos melegét újra. Imádkozzunk. Érzékeny ponton értél utol mindannyiunkat, Urunk. Valóságos ez, igaz ez. Igaz elsőrenden rám, aki itt állhatok. Engem ítél meg először és mindenek előtt. A szeretet hiányos életem. Köszönöm, hogy annyiszor újra kezded és kezdted velem. Áldott legyél érette. Köszönöm, hogy be akarod tölteni egészen az én lelkemet, szívemet, gondolataimat, mindenemet a keresztről áradó szeretettel, a bűnbocsátó szeretettel. Dicsőség neked érte. És köszönöm, hogy nincs senki, akivel ne ezt akarnád. Köszönjük, hogy gazdagon és bőven adod a te szeretetedet, és az soha el nem fogy. Mindig jön, mindig árad. Könyörülj rajtunk, hogy ne ellene álljunk, hanem örömmel kérjük és fogadjuk be, hogy mi is áraszthassuk magunk körül mások felé. Szenteld meg a pünkösdünket, Urunk, a te szereteted áradó gazdagságával. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Mondjuk el, testvérek, a Jézustól tanult imád, ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kedves testvérek, most nagyon röviden csak annyit hirdetek, hogy Isten kegyelméből pünkösd vasárnap visszatérhetünk újra a nyilvános istentisztelet megtartásához. Szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezetet pünkösd vasárnap is, pünkösd hétfőn is istentiszteletre a templomba. Másodszor azt is örömmel hirdetem, hogy a szentjegyeket is kiosztjuk mindkét napon. Nyilvánvalóan a vonatkozó előírások, szabályok figyelembevételével, egészségügyi felelősségünk figyelembevételével különkehes úrvacsoraosztás lesz mindkét napon, az első napon is, és a második napon is. Honlapunkon részletesen megtalálható, amit tegnap felolvastam és kihirdettem, ami a múlt héten elhangzott, úgyhogy kérjük azokat, akik készülnek, és hívogatunk bátran mindenkit, akár első, akár másodnapra, nézzék meg, hogy a honlapunkon hogyan is van feltüntetve, hogy kiket várunk első renden az első napra, és kiket várunk a második napra. Természetesen itt semmi kötelezvény nincs, de mégis nem tudva, hogy kik jönnek, hányan jönnek, hogy tudjuk megoldani a kellő távolságok megtartásával az istentiszteletet és az úrvacsoraosztásokat. Olvassuk el, tájékozódjunk. És azt gondolom, hogy akkor ékesen és szép rendben lezajlanak az istentiszteleteink. Aztán visszaállunk az eredeti templomi rendünkre, és hétről hétre vasárnaponként istentiszteleteket tartunk, és szeretettel hívunk ezekre mindenkit. A bővebb hirdetést a ránk következő időszak hétközi alkalmaira nézve és egyebekre nézve majd ünnep első napján és másodnapján a gyülekezet vezető lelkésze és az itt szolgáló hatodéves gyakornok testvérünk ki fogják hirdetni. Záró énekünk a 462. számú dicséret. Énekeljük el mindhárom versét. 462. Az első vers így kezdődik, csak vezess Uram végig, és fogd kezem. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.